Az építőmester. Istennek magyar temploma. A tornác torony déli oldalán bekentem gyöngyszínnel. A nyugatit megyszínnel. Egy hétig hagytam, hogy gyönyörködjék a falu benne. Akkor merészen átfestettem az egészet bíborra. Hát tetszett. Minden tetszett, amikor készen volt. Egy darab történetet, ahogy 1931-ben a régi, egyes jelek szerint első alakjában még a 13. század végén épült templomunkat megújítottuk. Amikor sorsom legelőször mészkőre vezetett, ködös, csúnya tél volt. A bátyám gépkocsival hozott ki Kolozsvárról, hogy legalább futólagosan tekintsem meg a falut, ahová a püspököm helyezni akart. Nekem nem tetszett a dolog sehogy sem. Az igazi Székelyföldre vágytam, a Homoroda Nyikó mellékére. Kénos volt a falu, melyre még Amerikában létem alatt gondoltam, amikor rendre vettem a lehetőséget. Ha öreg papja egy fél évvel hamarabb nyugdíjba vonul, most talán ott köszönöm meg évenként a zabkepét. De jobb ma a biztos mészkő, mint holnap a bizonytalan Kénos. Jöttem falunézőbe. A templom ott állott a hegyoldalában. Tornyának fatornácán két oldalt csúnyán bedeszkázták a harangozók. Féltek a torda hasadék felől jövő szelektől. Zsindelyes, fehérre meszelt kis épület, kedves és romantikus. Az emberek szégyenkeztek miatta. Csak az új papot várjuk és újjáépítjük, bíztattak. A tervben is megvan a pénz is hozzá. A rajzokat a képesített ácsmester, aki azokat készítette, meg is mutatta. Már akkor tudtam, hogy ha belőlem mészkön pap lesz, abból a tervből templom sose lesz. Nem lett volna az a templom csúnyább, mint sok újabban épült falusi templom szerte széjjel Erdélyben. De ha a papok, tanítók és egyházi főhatóságok hihetetlen művészietlensége meg is verte Erdélyt az elmúlt 50 év lehetetlen, stílustalan, zagyva, mondani való és jellegzetes nélküli templomaival, Kós Károly már megszületett, hogy a szégyent tovább ne tűrjük. Valaki lehet ügyes építőmester, képes arra, hogy négy falat felhúzzon, s fedelet is reál. De korunk rajzához tartozik annak a hihetetlen felelőtlenségnek mértéke, hogy mert valaki egy épületet műszakilag, kifogástalanul meg tud tervezni, mindjárt fel is van jogosítva arra, hogy görög-római és gót mesterművek mellé most már oda bigyessze a magáét is, hiszen ő is mester a diplomája után. Itt aztán igazán nem számít, hogy valaki műegyetemet végzette, vagy csak tanfolyamot. A legtelhetetlenebb templomokat mérnökök tervezték, mert ők a bátrak, mint az orvosok, akiknek a törvény megengedi, hogy jó hiszeműen öljenek. Érintkezésbe léptem Debreceni Lászlóval, Kós Károlynak ezzel az igen tehetséges követőjével. Dicsőségére válik a református egyháznak, hogy ezt az embert magának lekötötte, és most évenként 3-4 templom és iskola épül fel az ő tervei szerint. Debreceni azután készített is egy vázlatot, amelyet mikor az atyafiak először megláttak, a gyűlés azonnal fölbomlott, s kettő nyomban kijelentette, hogy ő egy kapavágás sem tesz, ha a templom, amitől mentse őket az Isten, olyannak épülne. Bekövetkezett az idő, amikor a magyart a gyári egyformaság, a lélek nélküli város lélek nélküli utánzása, a parasztinak kínos szégyenlése annyira kiforgatta a természetből, hogy amikor elébe mutatnak egy hamisítatlan, ősi és népi magyarságú épülettervet, borzadva fölkiált. Nekünk fatornyos templom nem kell. Mi sem vagyunk alábbvalóak a románoknál, már pedig ők a régi templomok helyett cementből építettek újat. Az Isten adta nép kinőtt az ösztönös gyermekkorból, amikor akarva akaratlanul tudva tudatlan művészivé és magyarrá tett mindent, amihez hozzányúlt. Már nem faragja meg a jármát cifrára, a házát nem építi magas fedéllel. Egyáltalán nem farag és nem épít, hanem vesz és épített. A piacon vesz, ahol annak van kelendősége, ami tartós és olcsó. És olyan kőművesekkel vagy ácsukkal épített, akiknek szintén gyorsan, jól és olcsón kell dolgozniok, és miután itt szépen lemondott arról, hogy teremtsen, arról is lemondott, hogy faluja művészi hagyományaihoz hű maradjon. Ki mondja, hogy a mi népünk nem akar haladni? Mohón vetette rá magát arra, hogy az irigyelt város tudását, szokásait elsajátítsa. Az urak csak jobban tudják, hogy mi a jó és mi a szép. Vagy talán az Isten bennünket alábbvalónak teremtett. Rajtunk nem állana jól a pantaló, a bricsesz, a gallér, a nyakkendő, leányainkon a sejemharisnya, laktopán, kivágott báliruha és tollas kalap? A házainkat nem szabad szép gittintákkal ellátnunk. Bútorainkat gyöngyszínűre festenünk. A templomunk is csak olyan legyen, mint a pásztorsubában a nyáj közepén. Egészségügyi szempontból kétségtelen, hogy helyes irányba fejlődött a falu. De ennél több jót aztán. Ezer okos ember sem találhatna ki, hogy a falu elsodrását kimentse. De talán nem is a faluban kell keresni a hibát, hanem az előre haladottabb társadalmi osztályokban, amelyek neki jó példával kellett volna elöljárniok, ahelyett maguk is helytelen utakra tévedtek. Azaz hát, szépítsünk egy kicsit a város bűnén is. Talán ott a baj, hogy amikor az ember okosodik, s kezdi környezetét tudományosabban, céljainak megfelelőbben átalakítani, annyira el van foglalva a műszaki megoldással, hogy a művészi szempontok elkerülhetetlenül a háttérbe szorulnak. A lakását tágasabbra kell, hogy építse, az ablakait nagyobbakra, a cserép tűzálló, a tégla könnyebben beszerezhető, a beton biztosabb alapzást ad. Elég mesterség megtanulni, hogy az új anyagokat a leggazdagságosabban hogyan használja föl. Boltik elméből, varrógéppel hogyan készítse ruhát, a teát hogyan főzze meg. Igen, sokat kívánnivalót hagy. Majd egyszer az új anyagokhoz is hozzászokik. Akkor már arra is gondja lehet, hogy amihez hozzányúl, szép legyen, mint a nagyapán kézi munkái. Baj azonban, hogy a pénz gőgössé, a drágább anyagot nemesi ranggal tünteti ki. A márvány még ha rosszabb is, mint a mészkő, előkelő, mert többe kerül. A fának lement a becsülete, a cement több ágú koronával ékeskedik. Éppen így lögdöste odába a templomban is a bársony a jó lemvásznat, s a karton a házi szőttest a leányok ruházkodásában. S baj az is, hogy a lassan kialakult úgynevezett modern stílus, ha ugyan ezt a méltóságos szót szabad használnom ebben az esetben, talajtalan volt. Az Erdélyben épült templom épülhetett volna Tokióban is. Ebben a tekintetben pedig a teendőinket szigorúan előírják a virágok és a bogarak. Az anyag ugyanaz a levegő, amit belélegeznek, s mégis másképp nyit Japánban a krizantém, mint Erdélyben a májva. Másképp csillog az egyiptomi skarabeusz háta, mint az erdélyi katica bogáré. Más az indiai folyópart, mint az angol countryside. A világ természete szerint Az emberiség nem osztályok, hanem fajok szerint különbözik. S amint a nyelvek mások, úgy mások a mondani valók és kifejezések. S ha bántott Benares mellett a leggyönyörűbb gót stílusban épült angol iskola, a kiotói templomok mellé amerikázott szállodák, épp úgy bánt az Erdély hegyei közé fölhúzott úgynevezett modern épület is. Legyen az templom, iskola vagy lakóház. Nevet nem kell. Hányszor figyelmeztettek a híveim a nyár folyamán arra, hogy az idő halad. Mi már nem a nagyapáink korát éljük, legyünk modernebb, építsünk modern templomot. Rábírtam őket arra, hogy vegyünk cséplőgépet, vetőgépet, magas nyomású permetezőt, szövetkezeti alapon. Könyvből gazdálkodom. Csináltam tejszövetkezetet. Vettem tejszaporítót, szeparálót, a borjut cuclival neveltem, az elvakut hitelveket elgerebjéltem, megkezdtem a népfőiskolázást. És akkor megkérdezik, hogy mi a célom azzal, hogy a templomukat magyarnak akarom. Térjek eszembe, legyek egy kicsit modernebb, hiszen Amerikában is jártam. A másik oldalról pedig mindezideig azzal vádoltak, hogy a múlttal a fajomat nem becsülöm meg eléggé, s vakon utánozom a külföldet. Benehéz megérteni a haladás titkát, hogy magyarul kell modernek lennünk, hogy az isteni élet még az emberen keresztül is gazdag, dús változatosságban, nem pedig az egyformaságban keresi az egységet. Vakmerő az, aki fehérbe vagy vörösre akarja az egész világot öltöztetni. Egy kaptafára húzni a föld minden népét nem akarhatja más, csak a hernyó elbizakodottsága. Aki jónak látná, hogy más fa, mint eperfa, vagy más növény, mint káposzta, nem is nőne. Mennyivel érne többet a világ, ha minden ember egyformán leborotválna a bajszát, nadrágot viselne és két tornyú templomokat építene. Bizony megrabolnánk a világot, ha az osztrák faluban csak olyan házakat építenénk, csak úgy az amerikai tangót gramofoznánk, mint Indiában vagy Erdélyben. Szembeállítottam az embereimmel, mert én magyarul akartam modern lenni, holott őket csak az érdekelte, hogy a templomukra, amit tisztességes, drága anyagból akartak építeni, oly büszkék lehessenek, mint a hirtelen meggazdagodott ember a gépkocsijára. Amikor aztán hosszú, heves gyűléseken sikerült őket félig meddig meggyőzni arról, hogy gyilkosság volna mást építeni, mint magyar templomot, hogy a magyar zene, magyar építészet fajunk elterjesztésének a jele, akkor abban tértek el a véleményeink, hogy hát milyen is az az igazi magyar ruha, tánc és épület. Szerintük a fatornácos templom román. A virágdíszekkel festett mennyezet román. A kék szín román. Magyar az, ami pirosra van festve, esetleg tulipánnal kipingálva. A magyar művészet történelmében egyre megismétlődő jelenség, hogy a város izzadságszagú, élvezhetetlen magyar verejtékezik ki, míg a falu játékos könnyűséggel termi ki magából a hamisítatlan, tőzsgyökeres magyar értéket. Kazinciék, francia és német emlőkön felnőtt magyarok jó akaratú hazafisággal adtak neki a feladatnak, hogy a magyar nyelvet hajlékonnyá, kifejezővé tegyék. Mekkora erőfeszítéssel, buzgalommal gyártották a szavakat, kovácsolták a kifejezéseket, faragták a verseket, hogy az újításokat közhasználatba átvigyék. És akkor jött Petőfi, hozta a népnyelvét, amely ezerszer hajlékonyabb, kifejezőbb és magyarabb volt, mint az övék. Ugyanaz történt a zenével. A kávéházi hangulatokból kinőtt magyar dalok sohasem versenyezhetnek a Bartók és Kodály eredeti népi muzsikájával, amely ma kétségtelenül a magyar zenét jelenti. A magyar építészet is sikereltelenül próbálta a lechneri iskolát megteremteni. Az épület azzal még nem vált magyarrá, hogy kiteresített homlokára, szűrdíszítéseket gipszeztek. De amint Bartók és Kodály a fonográf lemezek tízezreit vették föl, a magyar muzsikát azáltal teremtették meg, hogy tudatosították. Monumentálissá tették a nép között élő dallamokat. Úgy Kós Károly, Torockai Vigand, és most Debreceni László a népi építkezés alapos tanulmányozása után állapították csak meg, hogy mik a magyar építkezés sajátságai. Ők sem tettek egyebet, mint kihangsúlyozták, rendszerbe szedték az ősi, népi építkezésnél talált vonásokat és mélyebb ösztönösségeket. A városi magyarságot magára szedett nép az első pillanatban talácstalanul állt meg ezek előtt a valódi magyar alkotások előtt. Tótágastált benne minden értékelés. Nem lát bennük sokat, mert nem hivalkodnak drága anyagok. Magyarnak sem tartja őket, mert a városon más neveznek magyarnak. Ellenben érzi nyersességüket, paraszti mi voltukat. Nem csoda, hogy nem szereti őket. Ezek szerint olcsók, parasztosak, nem magyarok. Neki drága, előkelő és magyaros móga kell. Időbe kerül, míg értékítélete helyre billen, s megérzi, hogy ezek az anyagszerű, kendőzetlen szerkezetek, a sima falak, meredek fedelek a maguk nemében szebbek, mint az általa mindaddig oly nagyra becsült városi épületek. Becsületére válik a mészkői és az aranyos széki magyarságnak, hogy mihelyt a templomot készen maga előtt látta, s nem csak az eléjelökött tervekből rémüldözte ki az elképzelést, meg is szerette nyomban. Ma talán senki sincs a faluban, aki ne tartaná a templomunkat szépnek. Még azok a büszke magyarok is, akik a terv megpillantásakor kijelentették, hogy egy kapavágás sem tesznek, ha olyannak épülne, ma a látogatóknak boldogon magyarázzák. Aztán úgy nézzenek erre a templomra, hogy ilyen szépet még sehol sem láttatok. Mennyi bajba, vesződtségbe és haragba került, amíg idáig eljutottunk. Sok hangos, izgalmas gyűléseken a hívek elfogadták a magyar templom tervét, mert olcsóbb volt, s a képesített ácsmester, Kereki András, aki az első tervet készítette, átjött a mi oldalunkra. Ezt a második, hivatalosan elfogadott és jóváhagyott tervet is Kereki András készítette, a Debreceni László vázlatai és bemutatott első terve alapján, mert az embereknek csak olyan templom kellett, akit Kereki tervezett. A papjukban, s a papjuk ismeretlen építészében már nem bíztak meg. Azok nem értik meg a népet. Bíztatják őket, hogy legyenek jó magyarok, pedig azok ők valamennyien. Azért nem kell nekik a fatornácos torony, s a keskeny börtönablak. Ők jó néven vennik, ha a mészkői magyarság cégéreztetné magát egy közönséges paraszti templommal, amikor a románókét állami mérnökök tervezték, s még az órának is helyet hagytak a torony négy oldalán. Magyarok ők, bizony, ők sem adják a láb. Akkor azon kellett mesterkedni, hogy az elfogadott tervet miképpen lehessen úgy megvalósítani, hogy annak minden porcikája a Debreceni László részletrajzai alapján készüljön el. A toronyablakok dolgán csúfosan rajta vesztettem. Elég a toronyra egy sor ablak, izente a Laci, s a hívek borzadva vették észre egy nap, hogy a torony magosítás majdnem kész van, de az ablak az új emelet részén, a harangok táján, egy nem sok, s a kicsi nem nagy, de annyi, s akkorra nem hágyott. Felfort a falu mérge. Hamar gyűlés elé a papot. A pap nem mert magyarázkodni sem. A felhúzott részt lebontatta, a hiába végzett munkáért a kőműveseknek egy havi fizetést kifizette, s még maga örült a dolog fordulásán. Mert a meglévő sor ablakot nem lehetett volna elégségesen magasabbra áthelyezni, s akkor a torony olyan lett volna, mint akinek van köldöke, de szeme nincsen. Két sor ablak talált a toronyhoz. Megérte a szégyent, s az 1700 lejt. Aztán a templom ablakait kellett másképp építeni, mint ahogy azok az elfogadott terve mutatkoztak. A hatalmas, magas és széles nyílású ablakot elhagytuk. Ehelyett Debreceni László ajánlott alacsonyabb és vakolt tépla oszlopokkal 3 és 5 részre osztott börtönablakokat. Hát azokon fog-e bejönni világosság egyáltalán? Bár az énekes könyved lehessen elolvasni fényes nappal. Arra valók az ablakok, de azért a keskeny osztású ablakokat is megszavazták a hívek. Ennek viszont ők örventek későbben bőségesen. Legtöbb fennakadás a festés körül esett. A templom mennyezete elfeküvő faoszlopokkal 4 szögekre volt osztva, melyeknek deszkázatát és a templomban mindent, amihez ecset illett, a hívek gyöngyszínűre akarták festeni. Ez olyan lett volna, mint a torockói ruha, amikor valaki szennyes mézbe ejtette. Nem lehetett. Nem szabadott megengedni. A torony fatornácát szintén gyöngyszínűre kívánták a hívek. Én bíborvöröst ajánlottam. Befestettem 10 deszkadarabot 10 féle színnel. Oda állogattam valamennyit a közgyűlés szeme elé. Beszéltem, magyaráztam. A gyöngyszínt választották. Én aztán azt cselekedtem, hogy a tornác déli oldalát bekentem gyöngyszínnel, a nyugatit megyszínnel. Egy hétig hagytam, hogy gyönyörködjék a falu benne. A vörös pártiak napról napra szaporodtak. Az asszonyok mind mellette szavaztak. Akkor merészen átfestettem az egészet bíborra, s hát tetszett. Minden tetszett, amikor készen volt. Legkényesebb volt a mennyezet belső festésének az ügye. Azt én sötét barna alappal, a debreceni stilizált virágdíszeivel akartam. A hívek megszavazták azzal a föltétellel, hogy sokba ne kerüljön. Nem került. Festősegédet fogadtam, s magam vezettem le a munkát. Csomagoló papírosra Laci kirajzolta a 3 mintát. Megjelölte a színeket, s én mindegyik mindához a színek száma szerint 8-10 sablont vágtam. A sablonokat rajzszeggel a mennyezethez erősítettük, s minden nap elkészültünk egy színnel. A feleségem jött, hogy hívjon haza reggelizni, ebédelni, vacsorázni. Ott meresztettem a nyakamat az állványokon, és festettem. A hívek bekukkintottak, sugdolóztak, szörnyűködtek. Hát ebből mi lesz? Egy-egy folt kék itt, egy-egy folt narancsszín amott, se állat, se virág. A földjeim barlagon maradtak. Őszi búzavetésem nem volt. A részes művelők maguk választották ki maguknak a felet, vagy a harmadot, s jelentették, amikor a többit felhorták, rakták a padlásomra, hogy a pajtám hiára. Akkor éppen nagy dologban főttem. A lebontott régi karzat padlódeszkái között megtaláltam a régi templom mennyezet virágosan festett részeit, amelyet a kőtábla szerint Szent Iványi Ferenc pingált 1783-ban. Megcsonkított deszkadarabok, mint valami összerakó játékkal babráltam velük. 3 minta összeadta magát. Azokat fölfestettem a szószék fölé, azok mellett 2 oldalt Debreceni Laci saját kezüleg végezte be a régi és az új templom képeinek festését. Az új orgona felett pedig, mert az új templomba új orgona is kellett, a hegyes háromszögekbe a mintákat is magam terveztem. A hívekkel való vitákat is élveztem, de a két kezemmel való munka több gyönyörűséget szerzett, mintha 10 faluval kellett volna magyaros templomtervet elfogadtatnom. Dicsőséges és boldog nyár, új szószék, asztalosokkal való vesződés, új padfejek, új karzat, egyik oldalon 2 egymás fölött, a felső a gyermekek számára, bejárattal a torony felől. Fecskefészekből kikandikáló gyermekfejek, fali lámpatartók, zsoltármutatók, új tölgyfaajtó. Azt a keresztet pedig vétesse le a pap a kicsi ablakokról, nem vagyunk mi pápisták. A templom avatása is elő kellene készülni. Nagy ünnepséggel jár az. A püspök is eljön Kolozsvárról. Szavalókórus alkalmas lenne. Valamelyik zsoltárt át kellene írni. Férfiak, leányok és gyermekek. Nem vagyunk mi katolikusok, tiszteletes úr, hogy litániát mondjunk. Legalább a verset tanulja meg Erzsi. Azt onnan kell elmondani a magas karzatról. Sok nép, tolongás, mozi felvétel. Így volt, vége volt. Ami akkor a templomból készületlen maradt, az most is úgy áll készületlenül. Zsúfolt, zavaros hónapok íze elvette az étvágyamat. Mégis nem bánom a lakomát. Laktatós az emléke is. A magyar iskola. A nép nem igaztatódott, nem aggódott, nem törődött, de csak addig, amíg a munka be nem fejeződött. Akkor boldog volt mindenki. A magyar templom mellé magyaró iskolát építenek a magyar gyerekeknek. A másik nyáron az iskolát megnagyobbítottuk. 1931 őszén a templom építés lázában a gyülekezet alig vett tudomást a tanfelügyelőség intézkedéséről. 7 felsőosztályos gyermeket át kellett engednünk az állami iskolának, mert iskolatermünk a törvényes méretek szerint csak 45 tanuló befogadására volt elégséges. A törvényes előírásoknak az állami iskola sem felelt meg, de azzal a tanfelügyelőség nem törődött. 7 kicsi magyar ember. A társaik tovább járattak a magyar iskolába, magyar gyermekek közé, a román mellett magyar szón nőni. Ők szomorú és koraérett kisebbség, ezután már az egyedül valóság kenyerét ették, az órák közti szüneteket nem várták, nem vegyülhettek a játszók közé, ha megtették, nem volt íze a játéknak. Még a gyermekeket sem tudnak emberséggel találkozni ott, ahol a levegő meg van mérgezve. Amikor 4 évvel ezelőtt Mészkőre kerültünk, egyik örömünk ez volt. Erdélynek szinte teljes keresztmetszete volt ez a falu. Laknak itt magyarok, románok, földművesek, iparosok, kereskedők, gyári munkások, bányászok, urak. Beröm lesz habzsolni az erdélyiségi talát, barátkozni, egynek lenni románnal, munkással, urral. Teremteni egy sorsot a sok kis, szerte rohanó sorsokból. Ezt akartuk, ezt is akartuk. Aztán jöttek a tapasztalatok. A társadalmi osztályokat még valamennyire lehetett közelebb hozni egymáshoz, bár az úr a pokolban is úr. De a fajokat nem igen. A görög katolikus lelkésszel jó barátságban éltünk. Igaz, keveset látjuk egymást. Híve is rokon szenvesztek velem egy ideig. Amikor a tejszövetkezetet megindítottam, szürke lovam, a Jancsi, várfalvi román legényszolgámmal, Mihályjal naponta tordára kocogott, a pompás üvegekbe dugasztott tejjel, román és magyar egyképpen járta az udvaromat, hordta a tejet, volt becsületes, vagy csalt mag a méréssel és elégedetlenkedett, vagy volt megelégedett a fizetéssel. Ők beszéltek magyarul az én kedvemért. Én törtem a románt az ő kedvükért. Még ezen a nyáron is egyik városi látogatóm mészkői román gyári munkással sétált ki hozzám az aranyos parti gyalogösvényen, a csigán, s boldogan számolt be, mekkora megértéssel és megbecsüléssel nyilatkozott rólam az utitársa. A tiszteletes úr nem nézi, ki a román, ki a magyar, hanem a népet segíti. Hát, megérezték el sokan. A román alszegbe, ha lerándultam, átsétáltam a házak között, ki a mezőkre, vagy le a bíróhoz. Éppen olyan barátságosan hullott felém a buneszjára, mint a magyar felszegben a jó estét. De a politika mindent megzavart. Az országos kártyakeveréstől távol tartottam magamat mindig. Még a magyar pártnak sem vagyok tagja. De a községi választásoknál azt hittem, kötelességem a magyarságot vezetni. Melyik román párttal szavazunk? Hát nekünk mindegy, mert egyik sem jobb a másiknál. Mind a kettő csak ígér, de az utak azért gondozatlanok, a mezei kutak beomlottak, az aranyos part partvédelmi munkája késik, ha nekünk törvényesen kijáró iskola segét odaadják az állami iskoláknak. Az egyik párt nyíltan fel akar falni. Vezérei ígérgetik, igazmondó boros poharak közül, hogy egyszer mindnyájan függeni fogunk a báva várán. Onnan elég szép kilátás esik egész Székelykőig, s visszafelé a keresztes mezőre. A másik párt titokban kíván nekünk minden jót, nyíltan a szavazatainkra utazik, tehát teszi a szépet. Hát menjünk a hivatalos listával, legyen ez a mi magyar állásfoglalásunk. Szerezzünk meg legalább a jegyző úr és a szolgabíró jó akaratát. Igen ám, de azért a mi embereinket mégse biggyesszék a lista végére. Egy román, egy magyar, egy román, egy magyar. Ha a másik lista, nem lesz másik lista. De tudom, hogy lesz, mert megüzemték. Ha a másik lista eléri a 20%-ot a szavazásnál, a hivatalos sor utolsó kettője kiesik, s az magyar lesz. Ebben nem mehetünk bele. Szegény jegyző úr már harmadszor jött a faluba gyűlésezni. A jelölő íveket már kitöltötte szépen. Az első 5 helyre 5 román került. Az utolsó 3 helyet üresen hagyta szépen 3 magyarnak. Most széttépje az egészet? Újra kezdjem mindent? Hát mi lesz, tiszteletes úr? Akarnak-e a listára jönni? Akarunk, jegyző úr, de nem a 3 legutolsó helyre. Ezen már nem lehet változtatni. Akarnak-e így feliratkozni? Akarunk, de úgy, ahogy talál. Egy román, egy magyar. Egy román, egy magyar. Úgy már nem lehet. Akkor napte buna. Sarkon fordultam. 3 önérzetes magyar kivonult a teremből. Az ajtót nem csaptuk be. Akár be is csaphattuk volna. A háborúság úgyis megindult a mészkői hadszintéren. Egy hétre rá megkezdettük a téli, vasárnapesti istentiszteletek tartását, és ez lett a hadüzenet. Pedig nem műveltünk mi semmi újat, csak a tavalyi rendet folytattuk. Az első esztendőben még kényes volt az esti harangoztatás. Szilveszter éjjelén jöjjünk el mindnyájan a templomba. Kezdjük egy érzéssel, egy akarattal az új esztendőt. Jelezze harangszó az idők fordulását. A bírónak megüzentem, mit terveztünk. Kértem, hirdesse ki a faluban. Nehogy a szokatlan éjjel harangozás az embereket váratlanul érje, és vedrekkel keressék a tüzet. A bíró visszaüzent, hogy az éjféli harangoztatást nem engedélyezi.
Hát, mi nem is engedélyt kértünk, nem baj az, bíró úr.
Három kebli tanácsos bevonult Septibe, s megértette a község fejével a tényállást. Azóta minden új esztendő harangzengéssel kezdődik Mészkőn. De a téli hónapokban a vasárnap délutáni istentiszteleteket is jó volna este tartani. A szegényebb rendű asszonyok napvilág nem mernek eljönni Isten házába. Nem olyan a ruhájuk, foltos a csizmájuk, nem állhatják a megszólást. Este nyakukba kerítenek egy nagy kendőt, a holdfény nem kíváncsi, a négy templomi fali lámpa elnéző. A nagy kendő eltakarja a szegénységet. Pompásan sikerültek ezek az esti istentiszteletek. A templom szemei felgyúltak és világítottak. Nem csak a kicsi házak ablakai mutatták a téli este kedves derűjét. Élt a templom is. Az ajtó felfelnyílt, s a fény kiömlött a kavicsos útra. Jöttek a hívek kis lámpákkal a kezükben. A harangozó a toronyból nézte, én a templom kerítése mellől. A felső utcákban is meggyúlt sok kicsi lámpa, az alsó utcákból is elindultak a fények. Imbolyogtak, kanyarogtak, találkoztak, sorba állottak, csendesen hívta őket a nagy harang. A templom meleg öle befogadott mindenkit. És most, ezen a politikával megmérgezett télen, amelyiket még a revíziós és antirevíziós tüntetések is megdühösítettek, úgy zúgott a gyűlésező románok közé az első estéli harangozás, mint kérkedő kihívás. Nekünk békét hirdette a hangja, nekik háborút. Mit csinálnak ilyen akkor a magyarok? Titkos gyűlése hívja össze őket a pap. Nem tűrjük. És jöttek az üzenetek. Több estéli harangozás ne legyen, nem engedjük. Csak merjen a pap kikezdeni velünk. A harang békésen nézett a világba. A lelkiismerete tiszta volt. A nagykendős öregasszonyokat nem hagyhatjuk. Kívánta a lelkünk az estéli imádkozás ízét. Ha a harangozó nem mer, megyek én, s harangozok én. De nem volt egy sem gyáva a mészkői magyarok között. Zengett a harang, s jöttek a hívek. Asszonyok, férfiak, gyerekek. De beljebb már csak az asszonyok kerültek. A férfiak kívül maradtak. Őrizték a templomot s az iskolát. Őrjáratokat cirkáltak az utcán. A kocsmát, a románok főhadiszállását mindig ügyelni kellett. Csak a papilak őrzése nem jutott eszébe senkinek. Egy vasárnap este, most én is úgy vagyok ezzel, mint a később tanúvallomása behívott legények, akik egyike arra sem emlékezett, hogy az, ami történt, karácsony előtt vagy után történt-e. Átvonult a gyülekezet az iskolába vallásos esté tartására. Azelőtt való héten a mészkői hazafias románság tüntetett a béke szerződések megváltoztatása ellen. Fáklyákkal járták be a falut, énekeltek, kiáltoztak, ki a rablókkal, ki a tolvajokkal, kövekkel megdobálták, botokkal megdöngették egyes magyarok kapuit. A kicsi csongvai szénabogjában dinamit töltényt robbantottak föl. Puskaporos volt a levegő. A magyarság mindenre készen állott. Akkor este is a férfiak ott szorongtak az ajtó közelében. Az asszonyok és a gyermekek énekeltek. A férfiak kifelé füleltek. Egyszerre kitárul az ajtó, beszökik egy legény. Valamit mond, valamit magyaráz. Egy szempillantás alatt kiomlik a nyitva hagyott ajtón a férfi sereg. Az asszonyok és a gyerekek sikoltoznak, jaj, veszékelnek. Én csitítom őket. Kin eddig tám már vér folyik. Nem hallunk semmit. Lámpást veszek én is a kezembe, s kifelé tartok. Valaki ököl nagyságú kődarabbal bedobta a papilak egyik ablakát. A magyarság ott zajong, zsibong az udvaron. Innen távolról, az iskolából úgy tetszik, mintha bent járnának az emberek a szobákba. A viharlámpások fényét visszaverte az első két ablak, mintha belülről süt neki a fény. A feleségem 2000 kilométerre egy kis dán faluban az új szövetség valamelyik kérdését vitatja egy öreg pappal. Nem is sejti, hogy mészkőn, abban a pillanatban dühöng a történelem. Soha sem lehetett megtudni, hogy kik voltak a tettesek. Az utcákon akkor este nem járt senki. A törvényszéki bíró szerint valamelyik magyar szomszéd kezéből is elrepülhetett a kő. A falu nem hitt neki. Egy pár fiatal román házas embert vett gyanúba. Naponként jöttek hozzám titokzatos arccal a mindentudók, s részleteket árultak el mindenből, amit megtudtak, s amivel a tudásukat megtolthatták. Ők arról nem tudtak, hogy a gyanúba vett emberek mindegyike, bokkal vagyok nélkül, magánharagot tartott velem. Az egyikkel vitatkoztam valamiről, pénzt kért tőlem, s én nem ismertem el a jogosságát. A másikkal is pénz miatt volt kellemetlenségem. Nem azért verték be az ablakomat, mert bántóan, sértő ostobassággal vagyok magyar, az egyént, nem a magyart támadták meg bennem. Mégis nyilvánosan magyar-román ügy lett ebből a dologból. Az öreg pap személyesen jött el, hogy sajnálkozását kifejezze. Még a templomban is ellene prédikált az ilyenfajta felelőtlen, durva tetteknek. Olyan volt a betört ablak csörömpölése, mint a szerencsés ágyulövés, amely levezeti a légkör feszültségét. Lassan eltelt a tél, elmúlt a félelem, az aggódás, a harag. A tavaszi szántás végső békességet teremtett. Künn a mezőn, az ember nem lehet, csak testvér egymással. Még a sínfalvi rombolás sem bolygatta föl az ellentétet, pedig akkor hetekig riadt volt a magyarság. Félt a havasi tömegektől. Pünkösd másodnapján minden magyar asszony súrolta, mosta a kapufélfát. Valaki tréfa csináló drága legény keresztet festett az éjjel minden magyar kapufára. Az egyikre kis keresztet, a másikra nagyot, a harmadikra kettős keresztet. Ki találgatta? Melyik jelenti a nagyobb magyart? De az az idő is eltelt. Minden eltelik. Hányszor megpróbáltuk összehozni a két fajtát? A cséplőgépeknél nem sikerült. A román gyerekek lassan elmaradoztak az udvarunkról. A községi választásoknál nem lehetett. A torda hasadéki kirándulás balul ütött ki. Összeverekedtek a legények. Éjjel bicskákkal fölfegyverzett csapat rontotta szét a táncunkat. Oda hívta ki a kapu elé. Egyetlen fegyverem a villanyos zseblámpa volt. Szemben velem a bajuszos vezér, mindkét keze a kabátja alatt. Hát itt csak egyet lehet tenni. Kicsire leolvad béke programra kapaszkodni. Távol tartani a két fajt egymástól. Egymás mellett, de mint víz és az olaj, össze nem vegyülten. Román tánc, magyar tánc, román cséplőgép, magyar cséplőgép, román kocsma, magyar sporttelep, román iskola, magyar iskola. Azt a hét kicsi drága magyar embert kell menteni, vissza kell szerezni a magyarságnak, az életnek. Meg kell nagyobbítani az iskolát, ha ennek ez az ára. 1931-ben felújítottuk a templomot. 1932-ben iskolát kell nagyobbítanunk. A képesített ácsmester, Kereki András, már dolgozott az átalakítás tervein. A Kebli tanács mindent megszavazott a maga részéről, de a végső döntés jogát a közgyűlésnek tartotta fönn. Hát döntsön a közgyűlés. De a közgyűlés nem döntött, mert a hívek nem jelentek meg kellő számban. Az emberek nem akartak újabb terhet venni a nyakukba. A gyerekes apák mindegyike abban bízott, hogy az ő gyereke a magyar iskolában marad. Akinek gyermeke nem volt, azok közül soktól már a jelenlegi iskolát is földgyújthattuk volna. És mivel érezték, hogyha nekem alkalmat adnak arra, hogy a számat föltátsam, már bizonyos, hogy megszavaznak mindent, mert eddig is, s eztán is lehetetlen volt magukat a hatásom alól kivonniuk, addig beszélek, hogy közben a krumpli is kinő. Hát az alkalmat nem adták meg. Mindössze 10 jelentek meg. A gyűlés nem volt határozó képes. Másnap estére új gyűlést hívtam össze. Akkor meg csak 5 jöttek el. A tanító, az egyházgondnok, a képesített ácsmester, az egyházi pénztáros és én. Mi aztán 5 elhatároztuk, hogy az iskolát megnagyobbítjuk közmunkával. Ha a hívek nem törődnek 15 magyar gyermek sorsával, mert akkor már ennyi volt a szám feletti, ha nem gondolnak arra, hogy az állami iskola annak a 15 magyar gyereknek esetleg egy magyar alosztályt fog fölállítani magyar tanítóval, és akkor a harc felekezeti iskolánk ellen esetleg meg fog indulni, ami a magyarság kettészakadására fog vezetni, hát törődünk mi. A kurátors én bejártuk a falut. Személyenként mindent mindenkinek megmagyaráztunk. Egy pár ember kivételével mindenki megígérte, hogy 2 ingyen munkát, vagy annak megfelelő fuvart szolgáltat. Egy vasárnap reggel Kalákában lebontottuk az iskola fedelét. Első helikoni időzésemet megszakítottam, szombaton a déli vonattal hazajöttem, hogy a lebontástól a legények vissza ne riadjanak. A nyakas fejű magyarok az aranyos mellett dolgoztak, utat javítottak. Mikor azt elvégezték, ott tértek haza, az iskola mellett. Átkiabáltak a tetőbontó fiúknak. Ki határozta meg, hogy lebontsátok? Aki lebontja, fel is építi. Föl is építettük. 2 ember kivételével mindenki megtette a magáét. 2 minden délután jártam a falut. Szedtem össze a másnapi közmunkásokat. Először azokhoz mentünk, akik jó érzésben leginkább bizalmat ébresztettek. Aztán a többiek is sorra kerültek. Szeptember 15-ére, a tanév kezdetére az iskola készen állott. A nép nem izgatódott, nem aggódott, nem törődött. A nép gúnyolódott és haragudott. De csak addig, amíg a munka szerencsésen be nem fejeződött. Akkor boldog volt és megelégedett mindenki. Tetszett a megújított iskola. Tágas, egészséges, parmentes, világos. Szerkezetileg is magyaros. Kereki Andrást már magának kerítette meg az új magyar építési irány. A magyar templom mellé magyar iskolát építettünk a magyar gyerekeknek. Mindenki örült a magyar sikernek. Csak az én fejem főtt meg, mert a tanfelügyelőség nem akarta engedélyezni a 15 fiú felvételét. Hoho, az nem megy olyan könnyen. Először hivatalosan kell megállapítani, hogy az iskola nagyobbítás tényleg megtörtént. Arról a minisztériumnak jelentést kell tenni. A minisztérium azután majd intézkedik, s hivatalos leíratban, amely még karácsony előtt leérkezhetik, megengedi a megnagyobbított létszám betöltését. Semmi akadálya sem lesz annak, hogy minden unitárius magyar gyermek az unitárius magyar iskolába járjon a jövő iskolai évben.
Addig pedig az a 15 magyar gyermek csak menjen szépen az állami iskolába. Ott állottam lesújtottan. Megmozgattam a falut. Munkát végeztünk. Pénzt költöttünk. Az iskola készen állott. S 15 magyar gyermeknek mégis a román iskolába kell járnia. De még nem telt el a beiratkozás határideje. Még volt 2 napunk. Befogtam a 2 kerekű kocsiba, s benyargaltam délután Tordára, az egyik tanfelügyelőhöz. Utána mentem a kávéházba. Derék jó érzésű ember. Még kabátot venni sem ment haza, úgy jött ki velem. Meg volt elégedve mindennel. Jegyzőkönyvet vett föl, megállapította azt, amit a törvény előírt. A jegyzőkönyvet főhatóságunk útján azonnal fölterjesztettem a minisztériumba, s a 15 gyermeket az utolsó napon fölvettük a már elküldött kérés kedvező elismerésének reményében. Akkor már valóban mindenki boldog volt. A szülők is, a gyermekek is, a tanító is, meg én is. A tágas iskolában megindult az élet. A kályha kitett magáért. A másfélszer akkora termet is befűtötte becsülettel. A tanító jobban tanított, a gyermekek jobban tanultak. Csak a szülők nem fizették jobban a tanítói kepét. Az már a világ természete ellen való dolog lett volna. A magyar pap háza. A vállalkozó Topánfalváról hozott havasi román ácsokat. Naponként egy-egy gerendával emelkedett a ház. Már nem lehetett átlépni a falakon. Már átnézni sem tudtunk egyik szobából a másikba. S itt a nagy szoba, az ég a mennyezetje. Ez itt a hálószoba, széthullott forgácsszőnyeggel. Csak már beleköltözhetnénk. A 3. nyáron új papilakot építettünk. Az orránál fogtam meg a kebli tanácsot, a közgyűlést, a férfiakat, az asszonyokat. Új papilak kell. Istennek már új házat emeltünk. Bele új orgonát építettünk. A tudás temploma, az iskola megnagyobbítva áll. Most már jó lesz azzal törődni, hogy Isten és a gyülekezet szolgája reumát ne kapjon, amerikai asszony feleségét elneveszítse, s gyerekeit fölnevelhesse emberhez méltó hajlékában. A régi paplak derékban ketté törni készül. Hajladozik, szelel és sípol, ha belefú a szél. Még a nap is elkerüli, mert az ácsok annak idején keletnek fordították, s a széles eresz kalappal elfötték ablak szemeit. Legmelegebb szobája a kamra és a konyha. A homok kifutott padlója alól. Összerepedezett, mert lábai elgyöngültek. Még egy telet kihúzni benne nem tanácsos. A kebli tanács dohogott és fújt, de a házat megvizsgálta, s megállapította, hogy lakhatatlan. Szép épület, szép a szemnek. Ki hinné róla, hogy olyan beteg? Orvosságra költeni nem érdemes, új papilakot kell építeni. Csak legyen miből. A pénz, az a pénz. A templom építés alkalmával, volt még akkor mód bőven, a hívek leszavazták a közmunkát. Hogy nem tetszésükre való templom tervet fogadtattam el velük. Nem volt kedvük semmihez. Meg aztán tudatlan őszinteséggel nyilvánvalóvá tettem, hogy minden megtakarított fillért az új papilakra szántam. Azt már nem. Hadd fogjon el a pénz, nehogy belőle valami megmaradjon a papnak. Ők adták azt az utolsó fillérig. Családonként 1000 lejjel adóztatták meg magukat. A többi is az ő zsebükből vándorolt az egyház ládájába. Igaz, haszonbérek fejében. Kezdjük meg az árverést. Kiszállít olcsóbban homokot, kavicsot, téglát, cserepet, vasanyagot, meszet,
terméskövet.
Olcsón? Egyik sem akart. Összebeszéltek a fuvaros gazdák. Volt munka bőven, jutott belőle mindegyiknek. Kár is lett volna az árakat leverni, amikor meghatározhatják, hogy két fuvar áráért hoznak egy szekér cserepet. Én egy darabig próbáltam tiltakozni. Számba sem vettek. Az árverés folyt tovább vígan. Hát, osszuk szét mind az egyház vagyonát, legyen, ami lesz. Aztán, amikor hangot adni sem tartottam már érdemesnek, közbeszólt egy tatárképű, lógóbajuszú atyafi. Azt én kihozom ingyen. Hát így is lehet. Mintha a varázs vesszővel kopogtatta volna meg az emberek kemény mellét, s onnan csodaforrást fakasztott volna. Csend támadt az iskolateremben. Halmágyi Lőrinc János kihozza ingyen. Hát én alávalul maradjak? Én is adok egy ingyen fuvart. Én a vasanyagot mind ingyen hozom ki. Már nem lejekért versenyeztek az emberek. Kit a dicsőség kapott el, kit a jó szándék. A cserépszállító sem tiltakozott már, ő is beérte az igazságos árral. Igaz, várfalvi fuvarosokkal akartam a cserepet kifuvaroztatni, fél összegért. De talán az árat ő anélkül is leengedte volna. S a közmunkát nem is adtak az emberek, kalákával szolgáltak tisztességesen. Mégis folyt a pénz rettentő módon. A pénztáros minden héten átgyalogolt a Kövendi bankba. Hozta vissza az ezreseket 10-vel, 20-ával. A betétkönyvekben apadtak a számok. Mindennek tetejébe az egyházközség új orgonát állíttatott az új templomba. Miből építessem most új papilakot, amikor 30 000 lej adóság terheli? Hát, a rendelkezési alapból, de a rendelkezési alap kölcsön van véve. El van költve, abból az orgonát fizetni, hogy lehet? Most úgy látszik, azt helyre kell állítani. A hívek zúgtak, elégedetlenkedtek. Miért is egyeztünk bele abba, hogy a papi földön nyitott alabástrom bánya jövedelme felett a pap rendelkezzék? De atyám fiai, igaz, hogy a fölött a pénz fölött én rendelkezem, mint az egyházközség jelenlegi lelkésze. Azonban azt én csak az egyházközség javára használhatom föl. A közgyűlés által helyben hagyott célra. Már az úgy van, tiszteletes úr, hogy mi nem tudtuk, mit ígértünk oda, ki gondolta volna, hogy abból a földből 50 000 lej kikerüljön. Hát nem örvend neki András bácsi. Sem András bácsi, sem János bácsi, sem a Mózesek, sem a Györgyök nem örventek neki. Ők semminek sem örventek, ami ezt a papot segítette. Ezt a papot nem szerették. Túl sokat akar tudni. Meg akarta mutatni, hogy könyvből jobban tud földet művelni, mint ők, a tapasztalt gazdák. Persze ráfizetett mindenre, cselédei megcsalták, tehenének lába eltört, egyik kukorica földje kapálatlan maradt, de ha sikerült volna megmutatnom, hogy könyvből is lehet gazdálkodni, még jobban haragudtak volna reám. Csikorogtak folytott méreggel, amikor a tanító búzája a legjobbnak indult az egész határon, mert azt állítja, mélyebben szántott, mint ők. Ha megdőlt a búzája, tanító úr, újságolták később el nem titkolható örömmel. Ha a belső ember ügyes gazda, iridlik. Ha rossz gazda, lenézik. Így se jó, úgy se jó. A rendelkezési alap is szálka volt a szemükben. Mészkő község alabástrom rétegű hegyoldalon fekszik. A bányászást gipszgyártás céljára még a század elején megkezdték. Idejövetelemkor a tordai gipszgyár és egy mérnök folytatták 20-25 munkással. Télfelé rendesen a gazdák is nekiláttak, hogy udvaraik dombját, völgyeit kidudorosítsák, elegyengessék, szállították a követ tordára nagy mennyiségben. A templom építés után a gipszgyár igazgatója ajánlatot tett, hogy az egyház egyik földjén indítsuk meg a kitermelést. Ő a követ átveszi és fizeti. A közgyűlés tagjai elzárkóztak az ajánlat elől. Ha a gipszgyárnak kő kell, vegye meg a földet, s bányáztasson maga. De egy pár hét múlva egyik is másik is átszólt a kerítésen. Mégis jó volna megpróbálni. Meg mi is keresethez jutnánk. Csináljon új gyűlést, tiszteletes úr. Csináltam új gyűlést. A vállalkozó, akinek a bányászás jogát kiadtuk, csak azzal a feltétellel vette ki az egyház földjét, ha a végére derékszögben rúgó papi földön is szabadon bányászhat. Hát ezt megengedi-e, tiszteletes úr? Én meg. Ha a jövedelmet az egyházközség arra költi el, amit majd én határozok meg. A közgyűlés majd kijelöli. Ide is tennék pénzt, arra is költenék, ezt is megjavítanám, azt is fölépíteném. Nekem csak annyi jog kell, hogy a sok meghatározott cél közül majd én döntsem el, hová fordítsuk a pénzt. Így született meg a rendelkezési alap. A telekkönyvi rajzol, aztán kiderült, hogy a terület, ahol a bányászás a legtöbb eredményt hozta, nem is egyházi, hanem teljesen papi föld. A bánya jövetelme az utolsó banéig a rendelkezési alapra ment. Ez volt, ami András bácsinak és János bácsinak nem tetszett. Nekik az is rosszul esett, amikor a tanító és a pap lemondtak a kepéről. Ez is a templom építés után esett. A Hurkajoki kert egyik határa köves, sziklás hegyoldal. A másik keskeny mesdje és berek. Teljesen kihasználhatatlan terület. A berket minden harmadik évben nyesték. Pár száz lej mindig begyűlt. A hegyoldalon vadfák és bokrok nőttek. Tízet-húszat a tanítós papi elődöm az iskolás gyermekek segítségével beoltatott. A tanító, s én azt az ajánlatot tettük az egyházközségnek, hogy a kepéről, vagy a kepe megváltásaként nekem fizetett évi 225 lejről lemondunk, ha ezt a területet nekünk adják gyümölcsös céljaira. A bereknyesés elveszített haszna fejében fizetünk. A kertpásztort, akit eddig a gyülekezet a hű jövedelemből tartott, fizetjük mi. A gyűlésről, amely a határozatot hozta, kivonultunk, hogy senkit a határozathozatalban ne folyásoljunk be. A területet megkaptuk. Részletfizetésre vettünk 400 csemetét, barackot, medgyet, cseresznyét, almát. Fele nekem ígér, fele a tanítónak. Mi azt hittük, hogy az egyházközség is jól jár, s mi is. Az András bácsik és János bácsik azonban nem így gondolkoztak. Kiszámították, hány év alatt leszünk milliómosok. Meggyűlöltek érte. Azelőtt is csak nagy bajjal vonultak, akik közmunkára hívek utat javítani, partot védeni. Amióta a berket kiirtottuk, hogy helyébe burgonyát ültessünk, az aranyos azért viszi el a községet, mert a berek nekünk jutott. Az első nyár nedves volt, a második száraz. A csemeték nem fejlődhettek, reménység szerint. Akkor azért lármáztak, hogy miért hallgattunk gonosz tanácsadóra. Rosszul járunk, jobb lett volna az ő tanácsukat megfogadni. Szívesebben megadták volna a kepét is. Sőt, most is készek azt megadni, ha a hegyoldalt s a berket visszaadjuk. Ó, falu, drága, romlatlan falu. Ha 10 vagy 20 jó embered nem lenne, céltalan volna a küzdés ellened, éretted. Beigazán ősien, nyersen, kendőzetlenül, gonoszul,
s még kicsire nőtt jósággal mutatod az embert. Érdemes-e érettet küzdeni? Vagy ezen már gondolkodni sem szabad? Mert érettet küzdeni szent kötelesség. Lám az amerikai tündérkeresztülők, meg nem szánnak. Ingyen kölcsönt nem küldenek. Te a zsebedben nem nyúlsz, áldozatot nem hozol azokért, akik érettet dolgoznak. Így is mindenen fönnakadsz. A pap az új lelkészi lakot a telken levő domtetőre akarja építeni. Ő fog benne lakni, ő tudja, hol a legjobb. De te oda szeretnéd ragasztani az utca mellé. A szekerek zörögjenek ablakai alatt, a szomszédok lássanak be a szobába, a kertől essék távol, csak azért, hogy jobban mutasson. A papa házát délnek akarja állítani. Te a templom felé fordítanád, s könnyű szívvel kitennéd az éjszakról jövő viharoknak, szeleknek. Az a tornácos, faragott, oszlopos verenda szép ott a déli pedelén, de az is az országútra néz. Te abból nem sokat látsz. Fel is emlegeted, amikor csak lehet. A fedél meg miért olyan lehetetlenül magas? A debreceni úr tervezése alapján. Alatta meg még egy rendszoba elfér, az igaz, de nem elég a három, ami lent található. Nem a falu ügye volt a papilak építése. Az emberek nagy része úgy vette, úgy beszélt róla, mintha valami kimondhatatlan, aljas dologba vittem volna bele őket. Már a kebli tanács határozatát is elfelejtették. Még lakhatott volna a papa régi lakásában egy ideig. Pénzt gyűjtöttünk volna, hogy az újat ne kölcsönből építsük. Most aztán lássa, mit csinál. Fedél alá került a háza, igaz? Még vakolatlan. Vakjék benne, ahogy tud. Egy telecs egy nyarat úgy húztunk ki, a vakolatlan házban. A tömör gerendákból épített falak meleget tartottak, mert a gerendák közé, még mielőtt a fedél a házra került volna, mohát gyömöszöltünk. Az a torda hasadék felé néző, északos hegyoldalon gyűjtöttük. 8 zsák, 10 gyermek, 1 szamár, s jó magam a feleségemmel. A bokrok alól körmeinkkel szakítottuk föl a puha, nedves fűbársonyt. Zsákokba gyúrtuk tömötten, a szamár hátán hazahordtuk, sütőkemencében megszárítottuk, kis fakésekkel erőltettük be a gerendák közé. A súlyos fedél 5000 cserepe összepréselte. Meleget tartott. Milyen hamar eltelik az idő. Csak most volt, hogy a havasra jártam gerendát vásárolni. A kicsi vonat elcipelt lupsáig. Tárgyaltam favágókkal, szállítókkal, fuvarosokkal. Bisztrára gyalog mentem át. Házakhoz jártam, a fatelep készen kifaragott gerendáira alkudoztam. Járavizére a feleségemmel együtt kocsisztunk föl. Kisbányán túl elkeskenyedik a völgy. Szeszélyes kanyargásokkal zavarja össze a hegyi patak az égtájakat. Az út is látja, merre vezessen. De az is ki tudja, meddig viheti még. Megyés urai nem tartják jól, koplaltatják, sovány, összetöredezett bordáin nagyokat zökken a kocsikerék. Kisbánya havasra Nyitrai Andrással rándultunk ki. Oda is hiába, de legalább kinézdeltettük magunkat. A kedves román fa templomot valami tréfás kőműves fehérre meszelte. Most olyan, mintha gondosan el lenne téve az örökké valóságnak. A gazdag román kereskedő háza ingyen múzeum annak, aki az éjszakát nem akarja ott tölteni. Színpompás román szőnyegek és hímzések mindenfelé a falon, a padlón, a bútorokon. A házak ritkásan bújnak meg a hegyoldal göbbenőiben, élénkzöld pázsit papírra ragasztva, mint tehetetlenül szépnek festett színházi díszlet. Nyárfák fázósan összebújva, jegenyék libasorban, tölgyerdő komoran, átvelve a hegyoldalon, mint bolyhos szövésű szőnyeg. Van még Erdélyben ilyen szép vidék?
Ide egyszer el kell, hogy hozzam a feleségemet. Kicsi leányomat, Enikőt. A pap anyja jó asszony, hívott, hogy jöjjünk, a fia a menye örülni fog, fiatalok ők is, most látogatóban vannak Kocsárdon. Ide eljövünk feltétlenül Smuéróba is. Oda a cséplőgéppel vetődtem el. A torda hasadék tetején vágtam át a kétkerekű kocsival Peterdre. Onnan tovább a száraz lapos völgybe, míg a puszta szentkirályi románpap kertjén keresztül mezei út nem lódított neki a hegynek. Az a falu is két hegypúpocska között egyszerre ötlött elémbe üdén, hívogatón, tündérmeség gyönyörűséges valótlánságába. Görbe utcák, dombok, pázsit, kertek, jegenyesorok, zsindelyfedelű házak, kihúzott ingű férfiak, kovácsműhely, szénakazlak, fatemplom. Van még Erdélyben szépség, csak meg kell keresni. Utána kell járni. A papilakot gerezdbe rakott gerendákból építették, mert a mészkői hegyoldal meg-megcsúszik esős esztendőkben. Tartson a ház össze, ez a fő dolog. A téglafal kidől, a gerendaváz közébe rakott fal megreped, a gerendaház együtt áll, vagy csúszik. Ha az az alapja itt-ott besüpped, alája lehet építeni újra, a ház meg sem érzi. Gálfi Miklós, a mészkői vállalkozó, Topán falváról hozott havasi román ácsokat, mert ők értették legjobban a gerendaház építés mesterségét. Lehettek székelyek is a ruhájuk és formájuk után ítélve. Alaposan és lassan dolgoztak. Most nem izgatott munkájuk sebessége, csak minősége. A templom építésnél, amikor a belső berendezést órabérre készítették el a tordai asztalosok, s egy pár mészkői ács, idegesen szoktam figyelni a kényelmes mozdulatokat. Akkor még élénken élt bennem az amerikai gyorsaság, a mozdulatok kiszámított, egyenletes, gazdaságos irama. Ezek az erdélyi munkások nem értenek az időhöz. Az asztalos kezébe veszi a gyalut, szeméhez emeli, kalapáccsal megkopogtatja az agyát, újra a szeméhez emeli, egyszer igen kiáll a vas, máskor elbújt a repedésben, amikor már neki kezdhetne a munkának, egyet lendít a testén, az első gyaluforgás sziszegve kibúvik a gyalu öléből, leteszi a szerszámait, előkotorja a dohányos dobozát, cigarettát sodor, szájába veszi. Gyufája nincs. Tüzet kér kölcsön, megállítja a társát is, szót vált vele, mint a ketten pihennek. Esetleg bemegy a házba parázsért, kihozza, meggyújtja a szivarját, vár, amíg a társája is készen lesz, neki is gyújtja. Újra lendít egyet a gyaluján, közben az ízlése változott, a gyalut újra megigazítja, most végre egy pár deszkán túlteszi magát. Nem tudom, mi forrod benne inkább, a munkavezető mérge-e, aki pénzét félti, s a munkásokból ki akar préselni minden lehetőt, vagy pedig a minden tökéletlenséget, időpazarlást, tudatos, erőcsökkentés gyűlölő társadalmi szervező, aki maga is szeret dolgozni, amennyire beteg tüdeje engedi, s a legjobbat a leghamarabb kívánja megalkotni. Tudom, hogy bennem idegesség a munka túlhajtása, ami újra és újra visszavet egészségem teljes visszanyerésében. Nem bírok keveset lassan végezni. Az ide már a második nyár, mely erőmet elvetve lábadozóvá tett, mert kora tavasszal túlságosan nekiadtam magam a testi munka örömének. Két évvel ezelőtt boronáltam, szántottam tehenekkel, lóval. Víga ment a munka hetekig. Aztán egyszer a bikaréti földön kifogyott belőlem az erő, amint a jármot a két tehenem nyakába emeltem. Az idén a kertben ástam, kapáltam, gerebjéztem, zsákokat emeltem. Bizony nem zsákok voltak azok, azt csak az orvosnak mondtam.
hanem a szerelmes lovagot játszottam egy este a feleségemmel. Kerékpáromat eladtam, hogy ne legyen. Gyalog tordára indulni nem merek, mert észre se veszem, már beesteledett. Ellenben nem árt meg a kevés esti erőfeszítéssel járó művészi munka, amit bírok hónapokig is. Az új templom mennyezetét egy tordai festő segítségével magam festettem. Örömmel babráltam el a torony erkély alatti részére szánt terméskövekkel is. A torockói kőfaragó a torda hasadékból hozott nyerskövet éles vésővel alakította. Én pedig rakosgattam őket egymás mellé, egymásra. Pontos tervet készítettem, amelyen mindig kő meg volt számozva, és minden kőnek meg volt a maga helye. Bántott a lassú munka, az idő lelkiismeretlen elvesztegetése, a kényszerűség, hogy napi bérest állandó felügyelet alatt kell tartani. Hogy meg tudtam becsülni azokat, akik közmondásszerűleg rendesen megtették a magukét? Egyenletesen, túlerőltetés nélkül, de az erő teljes kihasználásával. Ezeket a havasi ácsokat is örömmel figyeltem. Hiányzott belőlük a munka, bolond, amerikaias láza. De sose lakkadtak el. Emelgették, fektették a hosszú gerendákat, mértek, durva, ácsplajbásszal jeleket rajzoltak, fűrészeltek, faragtak. Naponként egy-két gerendával emelkedett a ház. Már nem lehetett átlépni a falakon. Már átnézni sem tudtunk egyik szobából a másikba. Ez itt a nagy szoba, az ég a mennyezete. Ez itt a hálószoba, széthullott forgács szőnyeggel. Csak már beköltözhetnénk. Az is elkövetkezett rendre. A gerendás, vakulatlan falakat Ilon néni megsikárolta a közök mentén. Gipszes, mézhabarcsal elkészült a konyha mennyezete is. Igaz, az előszobába befütyült a téli szél, de azért a konyhában, s az egyetlen elkészített szobában kihúztuk a telet. Ha az András bácsik és a János bácsik szava megállott volna, most a másik télbe is csak úgy mennék bele. Nem veszünk föl több kölcsönt. Lássa a pap, mit csinált. Legyen már egyszer úgy is, ahogy mi akarjuk. Nem úgy lett. A falu lelkiismerete győzött, s hétfőre várom a torockói kőművest, hogy a házat bevakolja.